A témánk, hogy Magyarországon minden negyedik halálesetet rák okoz. Így érthető, hogy a lakosság 60%-a szorong attól, hogy daganatos megbetegedés alakul ki nála. De vajon mit kínál a magánellátás? Praktikusan hogyan vesz részt az ellátásban egy biztosító? Így a vendégünk Sau Berika, a generál igazgatósági tagja. Üdvözlöm!
Szép napot mindenkinek!
Az említett kutatásról beszéljünk első körben. Azon túl, hogy a lakosság 60%-a szorong a megbetegedéstől, mire terjedt még ki ez a kutatás?
Kit kell rejt arra is, hogy mi az a betegség, és mitől félnek a legjobban, és ezt néztük korosztályokra nézve is. És nagyon érdekes, hogy tényleg a daganatos megbetegedés az, ami életkortól függetlenül a lehető előkelőbb helyre került, és leginkább ettől félünk. Ami még nagyon érdekes, hogy nem csak azt néztük, hogy mitől félünk, és ezt időben is vizsgáljuk különböző időszakokban, és kiderült, hogy a COVID után a félelmeink mellett megerősödött az is, hogy mennyire akarunk gondoskodni magunkról, és mennyire fontos a megelőzés, ami szerintem egy nagyon pozitív dolog, hogy jobban elgondolkoztunk ezen.
Mielőtt erre kitérünk, még egy kérdést: a kutatás előtt volt-e hipotézis? És aztán ahhoz képest voltak-e meglepetések ebben a kutatásban?
Volt elvárás, mert ez így bennünk volt, ma akár a korábbi tapasztalatokból is, hogy ez a legerősebb félelmünk. Hiszen azt azért látjuk, halljuk, hogy a daganatos megbetegedésben nagyon sok haláleset van. Uh-huh. De hogy ennyire plasztikusan kijön, hogy ilyen erősen ez a legerősebb, és korosztálytól függetlenül, ez azért egy erős.
Valószínűleg ebben az is benne lehet, hogy szinte mindannyian éltünk meg szomorú pillanatokat, és látunk ilyet családban. Szóval ez mindannyiunknak része az életének, és nyilvánvalóan ez jöhet vissza a kutatásból is.
Beszéljünk picit arról, hogy mi, ugye az elején föltettem kérdést, hogy hogyan tudja egy biztosító aktorként részt venni az ellátás során. Egyrésztről mit várnak a magánellátástól az érintettek, és mondjuk ez hogyan alakult ki? Tehát, hogy az egy dolog, hogy van ugye az állami ellátás, ott ugye tudjuk, hogy a COVID miatt is, meg egyéb más okok miatt is kialakul egy hosszú várólista.
Hát nagyon érdekes, mert először ugye a biztosítási termékek leginkább arról szóltak egészségbiztosításban, hogy fizetek valamilyen összeget, 1 millió forint, 5 millió forint, 500 ezer forint, ha valami baj van. De ahogy bővült a magánszolgáltatók köre, a biztosítók is tudtak kínálni szélesebb lehetőséget, és azt mondani, hogy hát én nem csak abba tudok segíteni, hogy fizetek, ha baj van, hanem például abban is, hogy szűrést biztosítok. Biztosítom azt, hogy megelőzd a bajt, vagy hamarabb észrevedd azt, hogy valamilyen probléma van. És ez szerintem egy nagyon-nagyon jó dolog, és egy közös aktivitás a szolgáltatókkal, hogy ezt már meg tudjuk tenni. És így hamarabb kiderül az, hogy valamilyen problémám van, és azt mindannyian tapasztaljuk, hogy minél hamarabb kiderül egy betegség, annál hamarabb és sikeresebben lehet gyógyítani.
Hát főleg most itt van a diagnosztika, vagy a diagnosztikai vizsgálatok, amik még hamarabb megmondják, még azt is, hogy esélyed van erre, de azt hiszem, hogy erről majd külön fogunk beszélgetni.
Igen, ez külön lesz témánk. De így az állami egészségügyek kapcsolatban annyit hadd tegyek hozzá, vagy hagyj egyezzek meg, hogy láthatóan ugye kihívásokkal küzd az állami egészségügy. Ugyanakkor, amit te mondtál, teljesen igaz, hogy mindenki próbálja a lehető leggyorsabban a szolgáltatást igénybe venni, megkapni, és ennek időnként sajnos lássuk be, nem nagyon van más módja, mint hogy magánellátásban keres valami megoldást a beteg. Ráadásul ugye a daganatos megbetegedéseknél itt aztán valóban van egy nagyon komoly versenyfutás az idővel, tehát itt mindenki azonnal akar mindenkit, ma diagnosztikát, holnap műtétet, és minél gyorsabban megoldást.
És itt, amiben a biztosító segíteni tud, megtalálni a megfelelő orvost, a megfelelő szolgáltatót, tehát nem csak azt mondom, hogy jó, akkor mehetsz és finanszírozom.
Tehát nem csak légy a falon.
Hanem megszervezem, megszervezem a betegutat annak az ügyfelünknek, akinek valamilyen problémája van. Nagy segítség.
Ez az, amit akartam ugye kérdezni, hogy ez is egy új dolog valószínűleg, nem? Tehát, hogy ez korábban, én legalábbis nem hallottam ilyet, hogy túl azon, hogy a biztosító beszedi a lóvét, és utána, hogyha baj van, akkor rendelkezésre bocsátja. Tehát nem csak légy a falon, magyarul. Tehát nem csak egy megfigyelő, hanem ilyen formán akkor részt vesz a mediálásban gyakorlatilag.
Abszolút, rengeteg szolgáltató partnerünk van, és az a mi felelősségünk megszervezni és megtalálni a legjobb szolgáltatót, aki az adott problémára a legjobb választ tudja adni, megfelelő időn belül. mert ugye fontos a gyorsaság is, tehát lehet, hogy az egyik helyen csak 5 nap múlva van időpont, aha, a másik helyen meg már holnap, akkor nekem az az érdekem, és hiszen az ügyfél érdeke, a biztosító érdeke, hogy oda vigyem, ahol a leggyorsabban ellátást kap. Természetesen olyan szolgáltatókkal vagyunk kapcsolatban, ahol az orvos szakmaiság megfelelő, mert az az első és legfontosabb, tehát elvihetem én gyorsan valahova, ahol nem kap megfelelő ellátást, az nem jó. Ebben is tudunk segíteni, hiszen nekünk is egészségügyi szakemberek, orvosok vannak a csapatunkban, akik megállapítják, hogy az adott panaszokra hova érdemes menni.
Ugye itt az esetek jelentős részében már nem akarom az Erika kenyerét elvenni, de alapvetően azért már a sebészeti megoldásokról beszélünk nagyon sokszor itt az onkológiai eseteknek a megoldásánál, tehát ehhez azért minden magánszolgáltató sem ért. Ezt is nyilván ki kell mondani, és egy biztosító számára az a fontos, hogy olyan partner felé tudja irányítani a saját ügyfeleit, ahol garantáltan jó színvonalú szolgáltatást kap, és a lehető leggyorsabban.
Hadd ugorjunk még egyszer vissza egy picit, hiszen azt még nem tisztáztuk, hogy mit fed le egy általános egészségbiztosítás. Szerintem sokakat érdekel az, hogy viszonylag biztos, hogy sokan hátradőlnek, hogy fizetnek valamilyen egészségbiztosítást, és aztán egyszer csak kiderül, amikor baj van, ha egy specifikus baj van, hogy arra pont nem való ez a biztosítás. Szóval, hogy van erre valamilyen standard, hogy mit fed le az egészségbiztosítás, és mikortól szükséges külön biztosítás, például ugye a daganatos megbetegedéseknél van egy külön biztosítói csomag.
Igen, általában a legalapvetőbb egészségbiztosításoknál ott valamilyen fajta szűrés része, ez is lehet, hogy ez széles skálájú, akinek a pénztárcájához illesztve, hogy mennyi szűrés van benne, illetve az alapellátások, járóbetegellátás, szakrendelőellátás, diagnosztika, ebből is lehet többféle mélyebb diagnosztikai eljárás, vagy egy drágább, nem minden csomagban van benne, de alapvetően ezek az alapok.
A ezek műtéti, egyértelműek egyébként, amikor hát az apró betűs részt nézzük?
Azért ezek, hogy pontosan mit tartalmaz a biztosítás, és mik az alapvető csomagelemek, az azért általában nem csak az apró betűs részben van benne, hanem ehhez egy külön táblázatot is készítenek általában a biztosítók, ahol nagyon egyértelmű ott van, az alap, az emelt, a középszintű csomagban, ki hát hogy nevezi, mit tartalmaz. És ezért nagyon fontos azért az egészségbiztosításnál, hogy legyen egy nagyon ügyes és szakképzett tanácsadó, aki az ügyféllel végigbeszéli. Tehát ezt lehet az interneten bugarászni és nézegetni, és felkészülni, mint ügyfél, de azért a végső döntésben nagyon jó, hogyha ott van egy szakember és segít, hogy el tudjon igazodni ebben. Tehát azért az alapcsomagokban nem volt jellemző, hogy akár onkológiai diagnosztikában, akár műtéti térítésben a biztosítók szerepet vállaljanak, hiszen, ahogy Robert is mondta, nem volt olyan szolgáltató, tehát kevés az a szolgáltató, aki magánszolgáltatásban onkológiához kapcsolódó akár diagnosztikát, akár műtétet végez. Ahogy nyílt a szolgáltatóknak a tere, vagy a száma, ahogy nőtt, vagy már rendelkezésre áll, úgy tudnak a biztosítók is erre megfelelő csomagot adni, tehát mi is azért kezdtük el, és most vezettük be azt a terméket, ami kimondottan az onkológiára és a műtéti térítésre fókuszál, mert láttuk, hogy erre most már megfelelő partnerek vannak.
Hogyan zajlik a kommunikáció a biztosító, a beteg és az ellátó intézmény között?
Hát amikor az ügyfél valamilyen panaszt érez, valami panaszunk van, akkor fogjuk és felhívjuk a biztosító call centerét, ahol a panaszok alapján...
Tehát először a beteg a biztosítót keresi
először
meg?
Először a biztosítónak az úgynevezett beteg útszervezőjét, aki segít neki eligazodni, ugye, hogy hova érdemes menni az adott panasszal, és összeköti az adott szolgáltatóval, aki arra a betegség típusra megfelelő.
Nő, de bocsánat, hogy itt még ezen a szinten még a házi orvos szerepel, nem? Tehát, hogyha a házi orvos megmondja, hogy ilyen szimptomára ez feltételezhető, utána jön be, vagy már valaki rögtön a biztosítót
lehet,
hívja fel?
Többféle eset van. Van, aki rögtön a biztosítót hívja fel, van, aki már a házi orvosától érkezik valamilyen javaslattal.
Aha.
Tehát mind a két verzió elképzelhető, sőt, ma már a digitalizációnak köszönhetően már arra is lehetőség van, hogy nem a call centert hívja az ügyfelünk, hanem a digitális felületünkön, hogyha ő tudja, hogy milyen panasza van, és mi az a szolgáltatás, amire szüksége van, akár ott is el tud indítani egy bejelentkezést, mondjuk egy szűrésre is, hiszen az a csomag eleme, ahhoz nem kell semmiképpen nem kell előzetes orvosi vizsgálat, hogy mondjuk egy szűrésre el tudjon menni.
Oké, de az online térben, ha egészségről van szó, bíznak az emberek? Én biztos nem bíznék benne egyébként.
Az egyszerűbb eseteknél már egyre inkább. Tehát egy szűrésnél nem feltétlenül kell nekem valakivel beszélgetni. Aha. Vagy ha van egy egyszerűbb, nem tudom, bőrgyógyászati problémám, akkor is be tudok jelentkezni online. Én magam is már többször gyakoroltam ezt, sőt, akár telefonon is lehet orvosi konzultációt kérni, és nem kell személyesen elmenni. Ez... Azért az onkológiáról beszélgetünk, ott azért nem ez a helyzet.
Igen, tehát
ez
egy kicsit
ezek az alapesetek.
Ez a fekete öves.
Amit említ az Erika, valóban a bőrgyógyászat, az például nagyon sok szempontból átalakult az elmúlt időszakban, itt a COVID leállásoknál. Aha. Gyakorlatilag néhány jó minőségű és több irányból készített fotóval tulajdonképpen nagyon sok mindent egy bőrgyógyász tudott kezdeni, tehát nem mindig volt szükség a személyes kontaktra, de nyilvánvalóan azért egy komoly onkológiai kivizsgálásnak a személyes kontakt az nem lehet az akadálya, vagy nem, hogy nem lehet az akadálya, hanem a velejárója kell, hogy legyen talán így a helyes.
A bőrgyógyász a személyes példám is van. Volt valami apró bőrgyógyászati probléma a kezemen, lefotóztam, ahogy Robert is mondta, több irányból, elküldtem telefonon, és ez 10 perc, és hát mennyi időt spórolt nekem, és elmondta a doktornő, hogy igen, erre ezt javasolja, ő ezt látja a képek alapján, ha mégse használ, akkor meg majd utána menjek személyesen.
Jó, de ennek vajon mennyi az esélye, hogy itt betalál pont? Ez egy távgyógyításnak tűnik nekem.
Azért egy bőrgyógyásznál nagyon, nagyon profin tudják már. És akár itt is a digitalizációt is van, ahol már segítségül hívják, és nem csak az emberi szem, az orvos nézi meg azt, hogy az aha. milyen bőr probléma, hanem akár a mesterséges intelligenciával.
Ha már itt tartunk, nálunk például a bőrgyógyászati klinikán az ilyen teljesen egyszerű anyajegy átvizsgálásnál, és azokat a kritikus anyajegyeket, amelyeket a bőrgyógyász ilyen szempontból kritikusnak ítél, azt leszokták fotózni egy nagy látószögű, nagy felbontású kamerával, és archiváljuk ezeket a képeket, és amikor egy fél év múlva, egy év múlva visszajön a beteg legközelebb, akkor teljesen egyértelműen összehasonlítható a két fotó, és nem kell azon gondolkodni a bőrgyógyásznak, hogy szerinte vajon egy évvel korábban, vagy fél évvel korábban az kisebb volt-e, vagy nagyobb volt-e, vagy változott-e az alakja. Tehát azért nagyon sok mindenben segít ma már a digitalizáció.
Ugye a beszélgetésünk alapját ez a kutatás adja, amit a Generali tavaly végzett, és ott ugye ez derült ki, hogy csak ismétlem magam, hogy 60%-a a lakosságnak szorong attól, hogy daganatos megbetegedés alakul ki nála. Arra van kitétel, hogy mik azok a daganatos betegségek, amiktől a legjobban félnek? Tehát van rangsor?
Hát igazából a statisztikák azt mutatják, hogy mi az, amiből a legtöbb halálozás is van egyébként, és azért ezek összeérnek. Igen, tehát a emlődaganat, a tüdődaganat és a vastagbél daganat. Ezek a leggyakrabban előfordulók, és a félelmeinkben is ezek vannak leginkább.
Én hallottam már olyat, hogy egy biztosítónál történt valószínűségszámítás, hogy egy valakinek nincsen éppen betegsége, de mondjuk valamilyen genetikai vizsgálat során kiderül, hogy mire van esélye. Ezeket figyeli egy biztosító? Ez most egy picit, én úgy érzem, hogy sikamlósabb kérdés, nem?
Hát a genetika az egy nagyon-nagyon fontos tudomány, és én nagyon örülök, hogy ebbe egyre inkább előrébb járunk, de biztosítói oldalról a biztosítók nem használnak, és nem használhatnak fel a kockázatelemzés során genetikai...
Ezt a szót kerestem.
...elemzéseket. Tehát ez a biztosítók számára nem elérhető, és nem is foglalkozunk vele a statisztikai számításoknál. Olyat fel tudunk használni, egyéb más adatokat. Tehát amikor valaki egészségbiztosítást köt, egy ügyfél, akkor természetesen megnézzük, hogy milyen az egészségi állapota, és attól függően változhat esetleg a díja. És például most már az új termékünkben az egészséges életmódot folytatók, ez akár jelentett nem dohányzást, megfelelő lépésszámot, már egy kedvezményesebb díjat
kapnak. Ezt bevallják. Na jó, de ezt hogy tudja igazolni?
Hát ezt tulajdonképpen a biztosító elhiszi az ügyfél.
Elhiszi, szóval nem csekkolja le. A következő két hétben mennek utána az ügynökök. Cigizik, nem cigizik?
Ez érdekes lenne. Amit például de a dohányzásra, ezt már sok-sok éve használjuk az életbiztosításnál, és van nem dohányzó, kevésbé dohányzó és dohányzó tarifánk. Ott például van egy ilyen szó szerint szúrópróbaszerű tesztünk, egy ilyen újbegyből vett mini vérmintával meg tudjuk a állapítani.
Nikotint kimutatja, igaz?
Meg tudjuk állapítani, igen, azt egyik kitevőjét, hogy az tényleg valóban dohányzik, de hát ezt nem végezzük el minden ügyfélnél, hanem tényleg szúrópróbaszerűen. És nagyon érdekes, mert amikor bevezettük a terméket, akkor mi magunkon teszteltük, ugye kollégák tudtuk, hogy, és bevallották, hogy ki dohányzik, nagyon ki dohányzik, kevésbé, és ki nem dohányzik, és a tesztnek a tesztelése az úgy zajlott, hogy 100 kollégán megcsináltuk ezt a tesztet, és abból tudtuk felmérni, hogy tényleg, amit kidob a gép, az mennyire áll összhangban a valósággal.
De egyébként ez azért érdekes kérdés, mert szerintem sokszor önmagának se vallja be valaki. Hát csak néha rágyújtok. Ez kiderül, hogy igazából hetente elszív egy doboz cigit. Tehát, hogy
hát
az
vagy fogyaszt alkoholt. Hát, igen. Nagyon ritkán. Mennyire ritkán. Hát.
hetente ötször.
Igen.
Szóval, hogy ezek akkor mind számítanak, amikor megkötik a biztosítást. Engem csak az érdekel még ugyanide, hogy vajon mennyire vallják be? Tehát, hogy mennyire fedi a valóságot az, ami most itt viccelődünk vele, de hogy van, amikor eltér nyilvánvalóan.
Nekünk az a tapasztalatunk például, amikor bevezettük ezt a dohányzás tesztet, akkor utána hirtelen megnőtt a dohányzó ügyfelek száma. Mivel, hogy bevallották korábban, nem feltétlenül vallották be. Miután bevezettük ezt az új módszert, azután bevallották. És az a tapasztalatunk, hogyha van például telefonos kockázatelbírás, amikor telefonon egy egészségügyi szakértőnk beszélget az ügyféllel, és felméri az egészségi állapotát, ezekben a beszélgetésekben nagyon őszinték az ügyfelek. Tehát nagyon jó tapasztalatunk van. És ez nagyon jó és előremutató, hiszen később, amikor szolgáltatásra kerül a sor, az nagyon fontos, hogy az alapok azok rendben legyenek, és elmondja az ügyfél, hogy hát igen, én dohányzom, vagy nem dohányzom, mert később, hogyha kialakul valamilyen betegség, ami a dohányzással függ össze, és ő nem vallotta be az elején, akkor a biztosító nem fog szolgáltatni.
Aha, tehát egyszerűen
tehát ezért fontos, hogy őszintén. Hát igen, mert nem arra alapoztuk a mi díjunkat.
Alapvetően azért egy biztosító társaságnak a minden üzletág a kockázatelemzésről szól, és kockázatelemzésen alapul nem csak az egészségbiztosítás, hanem az életbiztosítás, vagy a vagyonbiztosítások, tehát ott mindenhol statisztikai modellek alapján dönt egy biztosító, hogy az adott biztosítás bevállalja-e. Uh-huh. Nyilván ez egy életbiztosításnál, vagy egészségbiztosításnál, aztán még inkább egy alaposan körüljárandó téma, de nyilván ennek egyrészt megvannak a határai, hogy meddig lehet kikérdezni, vagy meddig lehet információt szerezni az ügyféltől. A másik oldalon pedig nyilvánvalóan itt azért egy komoly életbiztosításnál nagyon komoly orvosi vizsgálatokat is kérhet a biztosító, meg hát nyilván van egyfajta adatbázis arról, hogy mik a mortalitási, meg morbiditási adatok, meg életkor, meg nem, meg sok minden egyéb meghatározza nyilván a adott esetben a díjakat.
Például az is, hogy a családban ki miben halálozott el korábban?
Erre is rákérdezünk, de azért olyan nagyon éles statisztikáink erre nincsenek, és nem ez képezi leginkább a biztosítási díj alapját, hanem kimondottan az adott ügyfél egészségi állapota.
Az utolsó pár percre kicsit térjünk ki az öngondoskodásra, jó? Tehát, hogy beszéltük itt az elején, hogy a COVID az elhozott némi változást, akár a biztosítási szektorban, akár a magánellátásban, és az, hogy bennünk mit okozott a COVID, jobban figyelnek arra az emberek, hogy előre gondoskodjanak magukról?
Abszolút, egy kutatásunkból kiderült, hogy az ügyfeleknek körülbelül a harmada máshogy gondolkodik, és sokkal inkább odafigyel magára a COVID óta, és ez jelent, odafigyelek az étkezésemre, odafigyelek arra, hogy szűrésekre menjek, tehát alapvetően az egészség, sokkal egészségtudatosabbak lettünk, és ez nagyon jó.
Nagyon váratlanul kaptuk ezt a maflást három évvel ezelőtt.
Jó szó volt egyiket, és én pofonra gondoltam, de igen.
Úgyhogy szerintem sok mindent átrendezett az emberek életében, meg gondolkodásában, hozott egy csomó jó dolgot is, és meg persze sajnos sokan meg is haltak, és összességében azért azt gondolom, hogy átalakult egy picit az emberek gondolkodása, és tényleg tetten érhető, hogy így jobban odafigyelünk picit az egészségre, jobban odafigyel mindenki magára, és így furcsa hangzik, azt mondom, hogy jó, hogy jött a COVID, mert ezt így hozta magával.
Nyilván, nem csak, hogy volt
pozitív. Valami kényszerítő erő, igen. Vagy volt valami, ami miatt egy kicsit így jobban odafigyelünk, meg odafigyelnek az emberek, és ez jó szerintem.
Bocsánat, és ez nem csak a megkérdezésekből derül ki, hanem a saját statisztikáinkból is. hogy elkezdenek gyakrabban elmenni akár a szűrésre, akár vizsgálatokra.
Nekem mindig ilyen beszélgetéseknél jön hozzá meg a kedvem. Mert egyébként sajnos bennem nem nagyon változott meg ez, de ezt engedjük is el. Nagyon köszönjük, hogy itt volt ma velünk.